Rádióegyetem. A kanonikus mű. Radnóti Sándor előadása. Balzac, az ismeretlen remek mű. Az ELTE bölcsészkarán 2005. októberében elhangzott előadás felvétele.
Ma Balzac egyik legmesteribb novellájáról szeretnék beszélni, illetve az annak kapcsán felmerülő művészetelméleti kérdésekről. Ez az ismeretlen remek mű, amit remélhetőleg mindannyian olvastak, amelyet 1831-ben írt, de ő meg is jelentetett, és 1837-ben átdolgozott. Ez a novella egy történelmi novella, 17. század elején játszódik, amikor a fiatal Poussin, akiből később a legnagyobb francia klasszicista festő lesz, megjelenik Párizsban, hogy megkeressen egy középkorú és általa nagyon tisztelt mestert, Porbuszt, valóban történelmi név, a kisebb festők, kisebb udvari festők a Minó rész egyike, és amikor találkoznak, akkor jelen van egy harmadik, egy nagyon idős festő, akit viszont Porbuszt tisztel mestereként, Fraunhofer. Fraunhofer a képzelet szüleménye. És Fraunhofer az, aki ezt a Chef d'œuvre inconnu-t, az ismeretlen remek művet alkotja, aki ezt évtizedek óta készíti ezt a művét, amelyet senki sem látott. És mindahogy beszél a művészetről, mint pedig, amikor eljutnak a lakásába Porbuszt és Poussin, azok a képek, Fraunhofer korai képei, amelyeket ő becsmérel vagy lecsepül, azok mind mesterinek tetszenek. De a főmű az el van zárva előlük. Végül mindannyian ismerik a történetet, nagyon nagy nehézségek árán, amelybe egy szerelmi szál is vegyül, nevezetesen Poussinnek, mint hogy fel kell áldoznia a szerelmét, odaadni a modellnek, Fraunhofer modelljének, hogy utolsó simításokat megtehesse ezen a remek művön, és ez megpendít egy motívumot, aminek nagyon nagy jelentősége lesz a romantikában, vagy van a romantikában a 30-as években, amikor ez íródik, és nagyon nagy jelentősége lesz még később is a 20. században, nevezetesen a művészet és az élet közötti választás. Ugye, ha erről gondolunk, akkor mindenkinek eszébe jut Thomas Mannnak ez egyik alapvető, legalábbis a korai Thomas Mannnak az egyik alapvető problematikája. Ugye, Tonio Kröger lényegében e között választ, azok között, a szőkék és kék szemek között, akik táncolnak, és azok között, akik éppen az élettel szembeszegülve, vagy az élet ellenére a művészetet választják. Ez itt valahogy megjelenik ebben, egy sokkal romantikusabb formában, de valahogy megjelenik ez a motivum itt a Balzac novellában, amikor a Poussin imádott szerelme nagyon világosan, nagyon határozottan úgy érzi, hogy Poussin választott a művészete mellett, és a szerelem és az élet ellenében. De nem ez a fő motivum, vagy legalábbis lehet, hogy ez is, vagy gondolhatja valaki így, valamelyik befogadó, de ami miatt ebben a kurzusban szóba kerül ez a novella, az sokkal inkább az, amit a címe is kifejez, az ismeretlen remek mű, vagy az ismeretlen főmű kérdése. Mert ugye a regény súlyos, vagy a novella súlyos poénja az a lelepleződés, amikor végül is bejutnak a szentélybe, bejutnak Fraunhofer műtermébe, és ebben a műteremben meglátják a művet. Meglátják, és hallják közben a Fraunhofer kommentárját, hallják, hogy látják-e ezt a csodálatos női alakot. ezen a képen, és ők nem látnak semmit, pontosabban csak rikszkrakszokat látnak, illetve amikor tizetesemben szemügyre veszik a művet, akkor imit-amott feltűnik valami, feltűnik egy csodálatos lábúj, amit tényleg a művészetnek és a mesterségnek a tökéjével festett meg Fraunhofer, de mindezt elfedi az a rengeteg réteg, ami rárakódott, ami az újabb és újabb nekilendülés küzdelemnek a tanúbizonysága, és ez a tanúbizonyság elfedte magát, amit láttatni akart, amit mutatni akart. Valami olyasmi történik, csak talán fordított előjellel, mint abban a híres Andersen mesében, amikor a királyt a szabók becsapják, hogy olyan szövetből készül a ruhája, amelyet csak az igaz emberek láthatnak, és senki nem meri bevallani, hogy nem igaz ember, hogy nem lát semmit, és egy kisinas szólal meg, amikor a körmenetben, vagy a nagymenetben a király megjelenik ebben a képzelt ruhában, hogy a király meztelen. Valami ilyesmi történik, itt is lelepleződik Fraunhofer, de ebben a lelepleződésben nem azt a gúnyt érezzük, hogy itt valaki, aki nagyszájú volt, valaki, aki fellengzős volt, valaki, aki mindenki fölé tolta magát, aki minden mestert, minden művészét korának lecsepülte, az most lelepleződik, mint kontár. Nem, itt valami sokkal súlyosabb dologról van szó, és ennek a súlya, ennek a lelepleződésnek éppen abban van, és ez Balzac ábrázolásának is a súlypontja, hogy ez nem akárki Fraunhofer, hogy mi elhisszük, és vannak bizonyítékaink is róla, hiszen az első jelenetek egyikében néhány vonással megmutatja az utat, hogy hogyan kell valamit megcsinálni. Amikor eljutunk a fiatalabb festőkkel a lakásába, akkor ott vannak azok ezeknek a nagyon kritikus mestereknek a szemében és mesterműveknek tűnő alkotások, amelyeket Fraunhofer viszont korai sikerületlen vázlatoknak tekint. Tehát, és mindaz, amit mond a művészetről, az nagyon, annak veleje van, az nagyon mély és nagyon, nagyon jelentős. Tehát nem akárki az, aki itt lelepleződik, és nem egyszerűen arról a tréfáról van szó, arról a pikareszk tréfáról, hogy valaki nagyot mondó volt, és végül is üresnek bizonyult, amit cselekedett. Sőt, az is eszünkbe juthat, arra is gondolhatunk, hogy, és ez persze már kivezet Balzac világából, és kivezet a 19. század 30-as éveiből, ahol vannak nagy aktuális művészeti kérdések, amelyekre reflektál is ez a mű, nevezetesen a klasszicizmus és a romantika egymással való vitája. De ez benne van, ezt érezhető ebben a műben, amely ugye egyszerre történelmi novella, hiszen élő, valóságos személyekről van szó, legalábbis Poussin és Porbusz személyében. Annak is jelentősége van, amit mindenki tud, aki olvassa ezt a novellát, hogy az a fiatal kezdő festő, aki még csak az első lépéseket tette meg művészete útján, abból lesz a század legalábbis sokak szemében legnagyobb mestere. Azért mondom, hogy sokak szemében, mert egy nagyon nagy vita volt a 17. században a Poussiniták és a Rubeniták között, Rubens követői és Poussin követői között, és ennek nagyon nagy jelentősége van a művészet elméletben, vagy a művészet történetében, hogy kiválasztotta Poussin klasszicista útját, és kiválasztotta Rubens ehhez képest realisztikusabb, szenvedélyesebb útját, de, és ezt az, aki olvasta a 19. században Balzac novelláját, ezről mind tudott természetesen. Tehát az, hogy mindez egy olyan festő előtt, egy olyan kezdő, egy olyan fiatal festő előtt játszódik ez a történet, zajlik le ez a nagy dráma, akiből végül is a század nagy mestere lesz, ennek is megvan a maga súlya és jelentősége, ennek a tudásnak megvan a súlya és jelentősége ebben a novellában. De Ki is léphetünk, hiszen erre megvan a jogunk, mi ezt ma olvassuk, 170 évvel később, keletkezése után 170 évvel ezt a novellát, és ki is léphetünk Balzac köréből, Balzac korából és Balzac szemszögéből, és akkor arra is felfigyelhetünk, hogy ezek a krikszkrakszok, ez az értelmezhetetlen kép, ez nagyon is ismerőssé, nagyon is a művészeti gyakorlat részévé vált jóval Balzac után a 20. század elején. Ugye? Ez egy absztrakt kép tulajdonképpen. És a 20. század nagy festői kísérleteit közé tartozik az a erős és elszánt törekvés, hogy elfedjük a láthatót, hogy elfedjük a realisztikusat, hogy elfedjük a felismerhetőt. Én most éppen a hétvégén Bécsben voltam, és ott a egyik múzeumban, a modern művészet új múzeumában, amit néhány évvel ezelőtt építettek fel, abban osztrák magángyűjtők, modern műveket gyűjtő magángyűjtők képeiből volt kiállítás, és ott láttam Roy Lichtensteinnek, az amerikai festőnek egy sorozatát, három képet, amelynek az a címe, hogy a tehén absztrahálódás. Emlékeznek talán Lichtenstein művészetére, ő tulajdonképpen ironikusan és felnagyítva a képregények világából csinált festészetet. Ezek az úgynevezett blurbök, nevezetesen ezek a buborékok, amikben mondatok vannak, azok is gyakran láthatók képén. Van ilyen kép Magyarországon is. Ez a kép azt mutatta, hogy az első képen ott volt látható egy normális tehén, a második képen még felismerhetően ennek darabjai ide-oda vetve, és egy harmadik következő képen már felismerhetetlenné vált. Ez egy ironikus reflexió ez a kép arra, ahogyan a 20. század valóban létrehozott egy olyan absztrakt művészetet, amelyet fel lehet így is fogni, hogy ott volt az elején a natúra, amelyet felismerhetetlenné tettek, nem kell feltétlenül így felfognunk. Kétségtelen azonban, hogy mondjuk, ha Piet Mondriánnak, a 20. század egyik korai és egyik első nagy absztrakt művészének, nagyon jelentős művésznek a hihetetlen erőfeszítéseit látjuk, és ezt egy olyan könyvben szemléljük, egy olyan monográfiában szemléljük, ahol egymás után lehet látni a műveket, akkor valóban lehet látni azt, hogy a reális fából, egy ágas-bogas reális fából hogyan lesz sok-sok lépésen keresztül, épp úgy, mint a tehén Lichtensteinnél, hogyan lesz sok-sok lépésen keresztül felismerhetetlen absztrakt. Fel lehet így is fogni ezt a későn születettség kegyelmével, fel lehet így is fogni a Balzac novellát, hogy tulajdonképpen itt valaki megsejtette a festészetnek egy olyan kései történetét, egy olyan kései következményét, amely akkor még nem volt adott. És ez annál kevésbé jogtalan, mert Balzac idejében már léteztek olyan eszmék, amelyek ugyan elborzadva még ettől a következménytől, még nem merve vállalni ezt a következményt, hiszen, ahogy Wölfflin, egy nagy művészettörténész mondja, nem minden lehetséges mindenkorban. Nem merve vállalni ezt a következményt, de eljutottak ennek a pereméig, vagy széléig, és van egy szép magyar esszé erről a Balzac novelláról, amelyet egy művészettörténész írt, Timár Árpád, és a 1970-es évek első felében, sajnos nem tudtam megnézni a pontos adatot, a Magyar Filozófiai Szemlébe jelent meg, és ott összefüggésbe is hozza ezt a novellát korabeli festői törekvésekkel, egy német festőjével, Hans von Marésszal. Hans von Marész volt az a vívódó, rendkívül nehezen alkotó és évtizedeken keresztül kezéből képeket ki nem engedő festő, akiben fel lehetett valahogy ismerni ennek a Fraunhofernak az alakját, vagy lehetett azonosítani, vagy lehetett értelmezni úgy Fraunhofer alakját, mint ezt a egyébként Rómában élő német festőjét. De ez talán túlzottan konkrétan belevisz a művészet történetnek a kérdéseibe. Ahhoz szeretnék visszamenni, ahhoz az előbb említett Wölfflin mondathoz, hogy nem minden lehetséges mindenkorban. Ez egy nagyon egyszerű és banális állításnak tűnik, de ha meggondoljuk, nagyon mély és nagyon nagy jelentősége van. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a mikorunk az első olyan kor, ennyiben lehet, hogy szerencsések vagyunk, amikor ennek az állításnak az igazsága megszűnt. Ma nem igen lehet elképzelni olyat, ami ne volna lehetséges, mármint a művészetben. Minden más korban számos dolog egyszerűen kiesett abból, amit bárki művészetnek fogott volna fel, és ha valaki mégis megpróbálkozott vele, akkor nagyon komoly esélye volt, hogy őrültnek tekintsék, és ilyen klinikai módon értelmezzék. Hadd mondjak egy példát erre, amit én nagyon szép és nagyon jelentős példának tartok, és annyiban van is valami hasonlatosság a Balzac novellával, hogy itt is egy valamikori festőről van szó, egy történelmileg létező festőről, aki sok száz évvel élete után valaki megidéz a művészetben. Ez pedig Andrei Rubljov, a nagy ikonfestő, akit egy jelentős orosz film, Tarkovszkijnak a filmje idéz meg. Most aki látta a filmet, azt talán emlékszik arra a jelenetre, amikor egy nagyon súlyos lelki válságba kerül Rubljov, és egy hihetetlen erős felindulásban és dühében a festékes rongyot, a festékbe mártott festékes rongyot nagy erővel a hófehér falra csapja. És ott megjelenik egy forma, megjelenik egy minta, és akkor a kamera rámegy Rubljov szemére, és hirtelen megértjük, hogy Rubljov meglátott ebben valamit. Azt mondanám, hogy ez a pillanat, a filmművészetnek az egyik igazán zseniális pillanata, ez úgy is lehetne nevezni, hogy az absztrakt művészet keletkezése. Ugye? Egy már az absztrakt művészetet ismerő és kortársi művész, Tarkovszkij, elképzel egy korai művészt, egy olyan művészt, amelynek korában ez tökéletesen lehetetlen, hiszen nem minden lehetséges mindenkorban. Elképzel egy jelenetet, és elképzeli azt is, hogy egy másodpercre ennek a nagy zseninek, a festőművészet nagy zseniének a képzeletében, vagy a fejében megjelenik ennek a sejtelme, vagy ennek az egészen távoli földerengése, hogy ez egy lehetősége a művészetnek, amit megjelent ebben az alaktalan vagy elvont formában, ami ott a falra került. Valami ilyenféle módon is lehetne értelmezni, vagy lehet értelmezni Balzac novelláját. Én azonban egy más irányt akarnék adni ennek az értelmezésnek. Valami olyasmit, ami történelmileg stimmel, történelmileg megfelel Balzac korának, annak a kornak, amelyben a Louvre gyűjteménye, a Louvre nagy múzeuma ott van Párizsban, ugyanott, ahol Balzac a művét írja, ahol Porbusz és főként Poussin művei láthatók. Ez pedig az, hogy azzal, hogy megszülettek, kialakultak a múzeumok, és ez egy viszonylag késői fejlemény, ez tulajdonképpen a 18. század vége és a 19. század eleje, akkor azonban, ahogy mondani szokták, gombamód szaporodtak, mindenütt megjelentek a múzeumok, és mindenütt alapítottak múzeumokat, és mindenütt ambíciója volt mind az államnak, mind pedig magánembereknek is, hogy múzeumokat alapítsanak. Ezzel valami rendkívüli jelentős változás történt a művészetnek a történetében. Mindaddig a műalkotásokat használták. Műalkotásokat megrendelték, létrehozták és használták valamire. A múzeumban helyezett műalkotás használata nagyon kétségessé válik. Hogy mire is lehet használni egy múzeumban látott műalkotást? Kicsit korábbi az, hiszen a múzeumoknak van előtörténetük, királyi gyűjtemények, királyi főúri kabinettek, ahova összegyűjtötték a különböző értékeket, amelyek nem voltak mindig műalkotások, hanem épp úgy lehettek a természet csodái. Erre is vannak példák egyébként, ha szintén Bécsbe, ha a császári kincstárba elmennek, akkor ott egymás mellett látnak emberalkotta, értékes és jelentékennek tartott dolgokat, és a természet csodáit, például egy hatalmas agyart, amiről azt gondolták, hogy annak a csodalénynek, az egyszarvúnak a agyara volna, amelynek az a legendája, így látható az esztergomi keresztény múzeumnak egyik gyönyörű képén, hogy csak szűzlányoknak az ölébe hajtja a fejét. Tehát természeti és emberi művek még egymás mellett voltak ezekben a gyűjteményekben, és ezt maga is mutatja, hogy még az a kérdés, ami a mi kérdésünk, mi a műalkotás, mire jó a műalkotás, mire lehet használni a műalkotást, az még nem állt a gondolkodásnak az előterében. Ilyenfajta gyűjtemények már a 17.-18. században is voltak, még korábban is, és a 18. század közepén a drezdai fejedelmi képtárnak volt egy nagy, 50-es években egy nagy vásárlása. Megvásárolták ugyanis a Raffaello Sixtusi Madonna című képét. És áthozták ezt a képet egy oltárról, egy piacenzai templomnak az oltáráról, áthozták a drezdai képtárba, és ott elhelyezték, és a drezdai udvar a csodájára járt, és azok, akiket még beengedtek, kivételezett embereket, azok is csodájára értek ennek a képnek. Most ez a változás, ugye egy rövid út, hát néhány hétig eltarthatott, amíg Piacenzából átszállították Dresdába, de ezen közben ezzel a képpel valami történt. Nem az anyagával természetesen, nem a kompozíciójával, hanem a státuszával. És ezt én rendkívüli mértékben jelentősnek tartom, mert természetesen az a Madonna, amely a oltárképen van, az is művészi alkotás, és nagyon nem lényegtelen, hogy mesterien van-e megcsinálva, mesterien van-e megalkotva, vagy pedig kontármódra. De mégis a fő célja az áhítat kiváltása, fő célja a vallásos meditáció, fő célja az, hogy az emberek letérdepeljenek előtte, és imádják. Ezt nevezte aztán, vagy ezt nevezte a reformáció bálványimádásnak. Ugye? De amikor egy képtárban helyezik el, a drezdai képtárban helyezik el ezt a képet, ahol ma is látható, akkor ezek a vonatkozásai megszűnnek, vagy rendkívüli mértékben lecsökkennek. És ahelyett, hogy eredeti funkcióját gyakorolná, nevezetesen ezt az áhítat kiváltását, a vallásos révületet, vagy a vallásos bármilyen indulatot, vagy érzelmet, ehelyett a művészet világába kerül. És legközelebbi társai a mellette lévő képek lesznek. Más szentképek, vagy más egyéb műalkotások. Elkezdjük figyelni, és most már nem csak a festők, a festőcéhek és a úgynevezett koneszőrök, a hozzáértők, hanem mindannyian laikusok, akik a képtárba járunk, mindannyian elkezdjük figyelni azt, hogy hogyan csinálta ezt a művet. Már kevésbé a funkciójára figyelünk, eredeti funkciója lassan háttérbe szorul, hanem marad a művészet, mint művészet. Ez egy nagyon-nagyon lényeges fordulat a művészetnek a történetében. Azt lehet mondani, hogy itt kezdődik meg, ez egy példa, természetesen ez egy hosszú, több száz éves folyamat, a művészetek defunkcionalizálódása. Az, hogy nem az elsődleges kérdés, amit egy műalkotásról vagy egy művészetről felteszünk, hogy mi a funkciója az emberi életben. Tudunk sok ilyen funkciót, a vallást, sosáhítatot, amiről most volt szó, a szórakozást, azt, hogy mintát adjon, életmintákat adjon, hogy el tudjunk igazodni az életbe, és sok más egyebet, ezek mind mai napig is megvannak. Természetesen fel tudunk ismerni, amikor egy regényt olvasunk, akkor fel tudunk ismerni egy élethelyzetet, amelyet ismerősnek tartunk, és amelyet esetleg kérdés számunkra, és amelyben fontos, hogy példát lássunk, akár elfogadjuk ezt a példát, akár nem fogadjuk el ezt a példát, akár rettenetesnek tartjuk azt az utat, amit Karenina Anna választott, akár követendőnek, és így tovább. Vannak ilyen funkciói továbbra is a műalkotásnak, de van egy másik, és ez elé toluló, ez elé nyomuló funkció, a művészet, mint művészet. A művészet, mint művészet, és ez az, amit lehetett, és lehet is kritikailag is értelmezni, például ha Hans-Georg Gadamert olvassák, akkor itt kritikát fognak találni, nevezetesen azt, hogy a művészet elidegenedett bizonyos értelemben, elidegenedett a mindennapi élettől, elidegenedett a funkcionalitásától, és létrejött egy olyan... mondjuk az élet fölött lebegő utopisztikus mennyország, amiben helyet kapnak ezek a művek, és amelyekben már nem közvetlenül válaszolnak a kérdéseinkre, mert sokkal döntőbbekké válnak a művészet önmagának feltett kérdései. Itt, ha valaki felismeri a L'art pour l'art, a művészet a művészetért problematikájának a megjelenését, az nem téved, noha sokkal általánosabb dologról van szó, mint arról az egy irányzatról, amit L'art pour l'artnak neveztünk, vagy nevezünk a 19. század második felében. És ez az utopisztikus mennyországa a műalkotásoknak, ez tulajdonképpen megtalálja a maga földi intézményeit. Megtalálja a maga földi intézményeit a múzeumban, amikor képzőművészetről beszélünk. A hangverseny teremben, amikor zenéről beszélünk. A klasszikusok külön tiszteletében a könyvsorozatokban és hasonlókban. De maradjunk, mert a legjobb példa, és ez is az, ami megtartja a kapcsolatot a Balzac novellával, maradjunk a múzeumnál. Ugyanis a múzeumban a kiválasztási szempont a művészet, persze a szép művészeti múzeumról beszélünk. Kiválasztási szempont az, hogy oda bekerülő tárgy műalkotás legyen, kanonikus műalkotás legyen, tehát valamilyen értelemben mértékadó műalkotás legyen, és ez bármelyik korszakból elképzelhető. A múzeumok minden korszakból, a nagy múzeumok minden korszakból gyűjtenek műalkotásokat, és mint egy művészet történettel is szolgálnak nekünk. Bemutatják a művészetek történetét, és mint egy példákká, illusztrációkká teszik az egyes műalkotásokat a művészet történetének a példáivá. Ez olyan jellegzetessége a múzeumnak, amely valóban a 19. század elején, vagy 18. század legvégén akkor alakul ki, amikor, ez tényleg a Louvre-hoz kapcsolódik, a Louvre ennek a nagy példája, a párizsi Louvre, mert mindaz idáig egy nagyon fontos szempont volt, hogy eredeti helyén kereshessük fel a műalkotásokat, és mai szemmel talán azt lehetne mondani, hogy a 18. századi Róma amelyben minden utazónak a legfőbb vágya volt, és amely egy társadalmi szokássá vált a gazdag fiatalemberek mondjuk képzése, tökéletesítésének vagy lezárulásának a jele volt az, hogy elindulhattak egy hosszú, egy-két-három éves útra, az úgynevezett Grand Tourra, amelynek mindig Róma volt a végcélja, bejárhatták Európát, elsősorban ugye ezt az angolok engedhették meg maguknak, de volt ez Németországban, Franciaországban, Németországban Cavaliers Tournak, Gavalier Tourának nevezték ezt. Tehát ez az utazás története, amely az az utazás történetéhez tartozik, ez egy intézménye volt a 18. századnak, egy nevelési intézmény, vagy nevelődési intézmény, amely azt a célt szolgálta, hogy mi keressük fel a művészetek jelentős. Persze életformákról is szó volt, erkölcsöket is akartak látni, más világokat, más nyelveket, de mégis a csúcsa a dolognak az volt, hogy eljutni Rómába és látni a Belvedere Apollót, vagy a Laokont, vagy ezeket a fantasztikusan tisztelt dolgait, műalkotásait az antikvitásnak. Ez annyiban fellazult, és ennek egy történelmi oka van, a napóleoni háborúk. Napóleon kirabolta Olaszországot, és ez alapozta meg tulajdonképpen a Louvre gazdagságát. Akkor is, ha 1815-ben ennek nagy részét vissza kellett adni, de nagy részét nem tudták visszaadni, mert nem volt kinek visszaadni, vagy az olaszok olyannyira elszegényedtek a napóleoni háborúkban, hogy nem tudták visszaszállítani, és akkor ott helyben megvették, és egy nagy börzé alakult ki 1815-ben Párizsban a műalkotásoknak, ebből nagyon gazdagodott például Szentpétervár, az Ermitázsnak csodálatos, egyik legfantasztikusabb múzeuma Európának mai napig, az Ermitázsnak fantasztikus kincsei lettek, ebből azokból Dresda is gazdagodott, és sok minden maradt a Louvre-ban is. És persze voltak, amiket visszaszállítottak, a Belvederei Apollót, ezt a nagyon erősen szimbolikus művét a 18. századnak visszaszállították Rómába, és sok minden egyebet is. Mégis a kulturális tér átrendeződött. Megszűnt a 18. században még jellegzetes eleme a kulturális öntudatnak, hogy a műveket eredeti helyükön kell felkeresni. Ez természetesen nem volt teljesen következetes, hiszen nem mentek Piacenzába Sixtusi Madonnáért, hanem a Sixtusi Madonnát megvásárolták már 1750-ben Dresdába. Számos ilyen vásárlás volt, de voltak más dolgok, volt és nagyon sok olyan, amihez oda kellett zarándokolni, hiszen ez a maga nemében zarándoklat volt, egy kultikus elem volt. És ennek a kultikus elemnek a szimbóluma Róma volt. Ezzel szemben a 19. században a kulturális tér megváltozott, és a múzeumok kezdték betölteni ezt a helyet a világon is. Ez egy olyan folyamat, ami 150-200 éven keresztül a mai napig tart, ma megint egy néhány évtizeden múzeumi boomról beszélhetünk, új múzeumok tömegei épülnek, és a régiek is újra divatba kerülnek. Lehet látni ezt a múzeumi shopoknak, múzeumi boltoknak a fantasztikus megváltozásán. A múzeumi könyvesboltok ma a világon a legjobb művészettörténeti könyvesboltok. Tehát mindezekben látni lehet ennek az intézménynek a rendkívüli elevenségét és fejlődését, de a lényege ennek a folyamatnak az, hogy a művészetek, a műalkotások mintegy eloszlanak ezekben a múzeumokban, és mindenütt jelen vannak, mindenütt láthatókká válnak. Ez azonban egy nagyon súlyos problémát vetett fel, amely tulajdonképpen a legsúlyosabbat a művészet történetében, a szakadást a régi művek és a kortárs művek, a ma keletkező művek között. A múzeumokban értelemszerűen a régi művek találhatók meg. Mi a viszonya ezeknek a régi műveknek, amelyekben megtestesül a művészet, amelyek nem ismeretlen remek művek, hanem ismerős remek művek, valóságos, létező remek művek, amelyeket fel kell keresnem, el kell jutnom Párizsba, vagy el kell jutnom Szentpétervárra, vagy el kell jutnom Dresdába, vagy el kell jutnom Bécsbe, és akkor megtalálom, vagy meglátom ezeket a műveket, és egyik másikat még Budapesten is megláthatom, hiszen a Budapesti Szépművészeti Múzeumnak is van egy hosszú történet, a Nemzeti Múzeumnak pedig még hosszabb. Mi a különbség ezek között és a ma keletkező művek között? A ma keletkező mű, a kortárs mű hogyan tudja feldolgozni ezt a bizonyos afunkcionalitását a művészetnek? Erre végtelen mennyiségű válasz keletkezett ebben a 200 évben, rendkívül erőszakos, rendkívül erős válaszok, amelyek minden erővel vissza akarták hozni a műalkotás új funkcionalitását, politikai funkcionalitást akartak adni a műveknek. Vers erejt, légy osztályharcos, mondja József Attila is egyik versében. De ezek a kísérletek bizonyos értelemben reménytelenek, akkor is, ha időnként megtermékenyítik a művészetet, és izgalmas irányzatoknak válhatnak alapjaival. Mert valahogy minden újra és újra visszakerül a múzeumba. A múzeumot itt most szimbolikusan értem. Mihelyt múltbeli művé válik, mihelyt megszűnik kortársi jellege, muzealizálódik. De van egy másik erős törekvése a kortárs, a jelenkori, a mindenkori jelenkori művészetnek ebben az új helyzetben. Ez pedig nem a refunkcionalizálása a művészeteknek, hanem éppenséggel egy esztétikai és tisztán esztétikai vágy, vagy óhaj, vagy utópia, nevezetesen az, hogy megalkotni. Megalkotni a remek művet, megalkotni a főművet. Azokat a remek műveket és azokat a főműveket, amik ott vannak a múzeumban, és a múltban egyszer már elkészültek, azokat én, a kortárs, a jelenkori művész magam is megalkossam. Ez az erős törekvés az, ami tulajdonképpen ennek a novellának a tartalma. És itt most el tudunk szakadni, vagy el kell szakadnunk attól, hogy ez egy történelmi novella, amely létező, vagy részben létező történelmi alakokból a 17. század elején mesél el egy történetet. Mert ez a történet nem a 17. század elejének a története. Vagy ha a 17. század elejének a története, és ezt nagyon finoman mutatja, vagy nagyon finoman érzékelteti Balzac, akkor még felfoghatjuk klinikai módon. Hiszen érthetjük úgy, hogy Fraunhofer őrült. Ugye? Nagyon pontos a klinikai leírása, tulajdonképpen oda lehetne adni egy érzékeny és jó elmegyógyásznak, hogy adjon erről az emberről egy látleletet Fraunhoferről, ugye? Hiszen emlékezünk vissza, amikor megmutatja ezt a képet a barátainak, akkor még teljesen abban a mámorban van, hogy ő lát valamit, amit mi mindannyian nem látunk, vagy nem láthatunk. És akkor hirtelen meglátja ezeknek a tekintetében annak a nem létét, amit ő belelát ebben a képben, és hirtelen elfogadja. És akkor vívódik, és egyik oldalra dől és a másikra, és dobálódik a szörnyű helyzetben, és hát végül is ez vezet a halálához. Ugye? Tehát le lehetne ezt írni klinikai értelemben, mint egy őrületnek a történetét, mint egy tébolynak a történetét, de egy téboly története mindig csak egy kisiklásról szól, egy szörnyű kisiklásáról az ember életnek. A szimbolikus jelentését, a szimbolikus értelmét valami más adja, ami nem a történelmi korban, nem a 17. század elejének történelmi korába illik, de nagyon is beleillik az 1830-as évekbe, amikor ez már nagyon eleven kérdés, hogy lehet egy felvenni a versenyt egy élő művésznek egy halott művésszel? Hogy lehet felvenni a versenyt a most keletkező műalkotásnak azokkal a főművekkel, azokkal a remek művekkel, amelyek ránk maradtak az időben? És itt jön létre egy törekvés, nagyon erősen összefügg egyébként ez a zseni tudattal, nagyon erősen összefügg azzal a művész mítosszal, ami olyannyira átlengte az egész 19. századot. Itt jön létre egy törekvés, hogy létrehozni a főművet, hogy létrehozni a remek művet. A remek művet, amelyet úgy lehet definiálni, hogy definitíven jelen van, definitíven megvan. Gondoljuk csak meg, hogy mit is jelent ez. Azt jelenti, hogy a remek mű az, amiből semmit nem lehet elvenni, és semmit nem lehet hozzátenni. Ez tulajdonképpen a remek műnek ez a fogalma alig, hanem a képzőművészetből származik, hiszen mondjuk a dramaturgiának, tehát a drámák előadásra applikálásának, előadásra aktualizálásának évszázados mestersége mindig is tudta, hogy soha nem lehet egy Shakespeare drámátnak minden mondatát egy előadásban előadni. Mindig, ami ugye azt jelenti, hogy Shakespeare, aki igazán a 18. század közepe óta abszolút középpontjában áll a zseni elméleteknek, és maga, ugye hát csak azt kell felidéznünk, hogy nem más, mint Petőfi mondta azt, hogy Shakespeare a félvilág maga, ugye? Tehát mindenkinek másnak a másik félvilágon kell osztoznia, mert az egyik félvilág Shakespeare műve. És Shakespeare művéből is jól tudjuk, hogy lehet elvenni, sőt hozzá is tenni ezt-azt. De a képzőművészeti alkotásokhoz nem lehet elvenni, és nem lehet hozzátenni. Valóban a képzőművészeti alkotások ott a múzeumban egyszer mindenkorra ott vannak, és nem következhet be, hogy valaki meg akarja változtatni valakinek a tekintetét, vagy valaki meg akarja változtatni valakinek a mozdulatát benne, mert nem tartja teljesen tökéletesnek. Az a rémülete a véglegességnek, a rémülete a definitivitásnak, ami nagyon közel van a halálhoz, az benne van ezekben a művekben. Ezek holt művek, és éppen mert holt művek, ezért nem nyúlhatok hozzá. Most persze mondhatják, hogy természetesen még ez sem igaz, hiszen van olyasmi, hogy restaurálás. Ugye, képeket időnként restaurálnak, mert láthatatlanná válnak, sötétté válnak, a tömjén füst a kontúrokat megsemmisíti, és akkor rendkívüli óvatossággal derest arra. Nekem is az óvatosság nem is volt mindig olyan nagy óvatosság, és ma is hihetetlen viták keresztüzében van a Sixtusi Kápolna menyezetének a restaurálása, mert egy olyan Michelangelo-t hozott elénk, amelyet nem ismertünk, mi mindig századokon keresztül azt hittük, hogy Michelangelo nagy művészetében, nagy festőművészetében a színeknek nem volt igazán nagy szerepe, nem volt nagy kolorista, ahogy mondták, és ma bárki, aki eljut Rómába és elmegy a Vatikánba, és feltekint a Sixtusi Kápolna menyezetére, akkor egy vadul tobzódó színvilágot lát, amelyet a restaurátorok évtizedes munkája hozott elő, és újra megkérdezzük, hogy ez-e Michelangelo. Tehát ez egy örök vita és örök kérdés, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy még a képzőművészetben sem teljesen igaz ez. Mégis a képzőművészet a modellje ennek a fajta remekmű gondolatnak, amelynek ez a jelszava, hogy sem elvenni hozzá egy fikarcnyit sem hozzátenni egy jottányit sem. Most ez az, ami a kortársi, a jelenkori művészetben majdhogy nem lehetetlen. Azt újra és újra megkérdezi az ember művészektől, vagy olvassa, vagy hallgatja a művészek vallomását erről. Mikor van egy mű kész? A legnagyobb problémák egyik. Egy gyakorlati probléma is, és elméleti probléma is. Ja? Mert az, hogy egy képet egy művész elad, akár egy múzeumnak, akár egy magángyűjtőnek, és évtizedek múlva esetleg újra látja, és akkor idegenként nézi, akár rokonszemvel, hogy ez én voltam egykor, akár ellenszemvel, hogy de silány dolgot csináltam, ez egy más kérdés. Akkor az világos, hogy akkor már nem én vagyok, hanem nézem valakinek a művét, aki én voltam valamikor. De az a pillanat, amikor leteszem az ecsetet, vagy leteszem a szobrászvésőt, és azt mondom, hogy most kész, most nem nyúlok hozzá többet, akkor vajon az van ebben, hogy azért, mert már nem tudok sem eltvenni, sem hozzátenni, hanem így jó, épp így létében, ilyen voltában tökéletes, vagy pedig azért, mert belefáradtam, mert nincs több ötletem, mert van ugyan, amit nem tudok megoldani, de nem fogom tudni, belátom, hogy nem fogom tudni megoldani, és így tovább. Világosan kell látniuk, hogy itt két különböző szemlélet van. Az egyik annak a befogadónak a szemlélete, hogy mindannyiunknak, mint befogadónak a szemlélete, aki kanonizál megszületett és régóta ismert, vagy régóta meglévő múzeumokban látott műveket, amelyeket remek műnek tekint. És ehhez a folyamathoz, ehhez egyáltalán nem illő másik folyamat akar idomulni, nevezetesen a kortárs művész, a ma élő művész, aki csinálja a műveket. Ezen a szemen, ezen a szemüvegen keresztül nézi. Ezt akarja elérni, és ez egy utópiává válik, méghozzá ennek az utópiának valóban a Balzac novellájának a címével az ismeretlen remek mű, vagy az ismeretlen főmű címet adhatjuk. Mert hogy ez valóban ismeretlen. Természetesen mondhatják azt, hogy vannak olyan kiemelkedő műalkotások, amik azonnal sikert aratnak, és amelyek azonnal jelentőségre tesznek szert. Vannak olyan műalkotások, amelyekről gyorsan belátjuk, mi kortársak is gyorsan belátjuk, hogy valamit hozzáadtak a világhoz, ami nélküle szegényebb lett volna, valami újat adott hozzá a világhoz. Azonban ez mégsem azonos, vagy amennyiben azonos kezd lenni, annyiban már múltá is válik ez a mű, mégsem azonos a éppen születő műveknek a problémájával. És ez az éppen születő műnek a problémája, reflektálva a múzeum problémájával, reflektálva a múlt művészetének a remek műként elfogadott volt a problémájával, ez az, ami megjelenik Balzac novellájában, egy történelmi keretben, ahol valaki eszeveszettül küzd, hogy megalkossa, hogy most létrehozza, éppen most létrehozza a jelenben, kortársként, létrehozza azt a tökéletes remek művet, amely sehol másutt nem lehet csak a múltban. Elvileg, ontológiai okokból sehol másutt nem lehet csak a múltban, csak a múlt művei között, soha ilyen nem születhet. Ez utópia ugyanis. Ez a jövőre vetítve a készülődés idejében, a kortársi műalkotás idejében nem más ez a remek mű, mint utópia, és ez az utópia épp ezért ismeretlen, ezért kell ismeretlennek lennie. Egyébként hozzá lehetne venni, és hozzá is kell venni az ismeretlen remek műhöz egy illusztrációt. Az ismeretlen remek művet ugyanis Picasso illusztrálta. És ez megint egy újabb réteget, vagy egy újabb problémáját tárja fel ennek a kérdésnek, hogy a 20. század egyik legnagyobb mestere, és kétségtelenül a leginvenciózusabb, legfantasztikusabban találékony, legelszántabban és legváratlanabbul új és új utakat kereső nagy képzőművésze kiválasztotta magának ezt a művet, szimbolikusnak tartotta a maga szempontjából, és illusztrációkat készített még hozzá, olyan illusztrációkat, amelyek hihetetlen könnyű kézzel vannak odavetve. Picasso-nak nagy művészete ebben is benne volt, ebben a könnyű kézben, ahogy ő talán már fölötte állt a remek mű kergetés kérdésének. Ő hihetetlen természeti lényként ontotta magából a műveket, és valahányszor egy műtermet telefestett, akkor bezárta, és újabb műterembe költözött, és ilyen módon tucatnyi műterme volt Párizsban. Hihetetlen természeti lényként ontotta magából a műveket, és nem tette fel már magának ezt a kérdést, amely olyannyira kínoszta a 19. század művészeit, hogy megalkotom olyan remek művet. Nem tette fel magának azt a kérdést, hogy ez az-e? Nyilván minden művésznek van valami fogalma arról, hogy az, amit alkot éppen, az egy gyakorlása, vagy pedig valami abszolút jelentős, a legfontosabb, amit meg akar csinálni, hogy hozzányúl-e valamihez, ami a legfőbb témája, vagy kis variációkat alkot kisebb jelentőségi témákra. Erről nyilvánvalóan van mindenkinek fogalma, és nyilvánvalóan Picasso-nak is lehetett fogalma. Mégis ez a kétségbeesett és tragikus keresése a Chef-d'œuvre inconnue-nek, az ismeretlen remekműnek, az ismeretlen főműnek, ez nála például már nem érezhető. Miközben a 19. század művein gyakran olyannyira rajta van, gyakran olyannyira érezhetővé válik, hogy egy példát mondjak Rodin művészetében. Rodin, aki olyan gyakran hagyta félbe a műveit, akinek majdnem a legtöbb művén az utolsó simításokat nem hajtotta végre, és épp azért nem mások hajtották végre, mások öntötték ki, és épp azért nem hajtotta végre, mert benne volt az a rettegés, hogy ha felteszem az íre a pontot, akkor definitívé tettem azt, amit még nem akarok, még mindig nem akarok, és még mindig nem akarok definitívé tenni. És ez a bizonytalanság, ennek az utópiának az állandó sarkallása, ez mondom nagyon jellegzetes. Ennyiben ez művésznovella. Ez egy művésznovella, a Balzac novellája. Egy művésznovella, amely valahogy belenyúl, beletraffál az egyik legérdekesebb kérdésbe, ami foglalkoztathatta a 19. század művészeit, és amely számunkra is érdekes, egyrészt azért, mert ez az utópia ma sem távozott el nagyon messzire tőlünk, ma is létezik a főmű utópiája, és másodszor pedig azért, mert benne van Dióhéjban az esztétika egyik alapproblémája, ami tulajdonképpen meg is teremtette az esztétika tudományát, a múlt művészetének és a ma keletkező művészetnek az a erős megkülönböztetése, amelyről mindvégig beszéltem. Ennyit már. És akkor részben még a Balzacról fogunk a jövő órán beszélni, részben pedig a Mörikéről.
Elhangzott a kanonikus mű Radnóti Sándor előadása. Balzac az ismeretlen remekmű. Az ELTE bölcsészkarán 2005. októberében elhangzott előadás felvétele.